Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 130. Zsoltár első versét, Te hozzá teljes szívből. Nincs helye? Várjunk. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, minap egy régi kollégámat látogattam meg, aki a régi szép protestáns tradíciót követve lelkész is, tanár is, nyelvész is, meg nyomdász is. És ott a műhelyében mutogatott nekem nagyon szép papírokat, és mutatott egy nagyon szép minőségi papírt, és benne a vízjelet. Ugye a vízjel az egy olyan belső szerkezeti dolog a papírban, hogy fény felé fordítva látszik csak meg, viszont tökéletesen levéd mondjuk egy okmányt, hogy ne lehessen másolgatni, hamisítgatni, pénzben is van ilyen, ugye. És elgondolkodtam ezen, hogy nyilvánvaló, hogy az egyediséget képviseli a vízjel. És eszembe jutott az, amikor gondolkodtam, hogy most ugye ma is keresztelő lesz, hogy mi a keresztség tulajdonképpen. Hát azt mondja a KT, hogy jel többek között. Hát a víz az jel. Ugye, tehát a gyerekre most rátesszük a vízjelet egy kis asszociációval, és ez mit jelent? Ugye, nyilván azt jelenti, hogy valami nagyon egyéni és egyedi dolog is történik most vele, mert néven szólítatik ezáltal, a keresztség az nem mi vagyunk itt a főszereplők, hanem az őt megszólító és ígéretet adó és kiválasztó Isten az, aki cselekszik, a víz által, a keresztség pecsétje által vétetik fel, vagy vétetnek fel az Isten népébe, a Szentháromság Isten szövetségébe. Most ezt a jelet, ezt a pecsétet rátesszük a gyermekre, és hát valóban úgy van ez, hogy nem változik semmi tulajdonképpen, mert szabad szemmel nem lesz látható, hogy jobb lesz tőle a gyermek, de azért reméljük, egy kicsit jobb is lesz tőle, de szabad szemmel nem láthatók, hogy rajta van a jel, viszont ugye a fény felé fordulva ez megtetszik. Hát az Isten szent lelkének a fénye, ha majd egyszer igazán rávilágít az ő életére, akkor abban megtetszik az az egyedi jel, hogy az Isten őt megszólította, kiválasztotta, és elhívta. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, tehát mi a mi dolgunk akkor ebben, ugye kétféle képen is meg lehet fogalmazni. Az egyik az egy aktivitás, hogy kapja meg ez a kisgyermek azt, amit emberileg megkaphat, tanítást, ismeretet, a másik pedig ugye kicsit ez a passzívabb megfogalmazás, hogy mellette nagyon fontos, hogy kapja meg ezt a bizonyos fényt, az Isten szent lelkének a fényét, és abban azt hiszem, hogy a legnagyobb szülői feladat az, hogy ezt a fényt ne takarjuk el tőle. Ugye, hogy tudnélik, megtessék rajta az Istennek a kiválasztó munkája, hogy rajta láthassék meg az a név, amit most kap, amiről neveztetik, tudnék, a Krisztus neve, hiszen őról a neveztetünk kereszténynek, Krisztiánosnak. Ez mit jelent az, hogy legalább legyünk minimálisan fényát eresztőek. Ugye, ne álljunk az Úristen lelkének a munkája és a gyerek közé, mert akkor ez a fény ez ott nem fog megérkezni. Azt kívánjuk tehát, hogy Isten áldja meg ezeket a kicsiket, a családokat, a szülőket, keresztszülőket, mindazokat, akik szeretettel körülveszik őket, és az ő szent lelkének fényével, melegével, az ő kiválasztó kegyelmével ez a gyermek egyszer csak jusson el majd arra az útra, arra a döntésre, ahol maga is válaszokat fog majd adni az Isten hívására. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét. Most arra kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. Úgy. Én úgy nagyon jó, csak hogy elférjek majd, ha arra jövök, úgy tökéletes.
Éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá te.
Szeretném tehát először is megkérdezni, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe felvétessenek, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik őket, hogy majd ők tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, nyugodtan, hagyjál. Most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban, eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezeket a gyermekeket, megköszönjük, hogy láthatjuk magunk előtt a jövendő reménységét, és hadd kérjünk téged arra, ahogyan megértettük és megtanultuk az igében, hogy te légy az, aki az ő életüket kiválasztod, elhívod, megszólítod, akinek a fényében, világosságában felmelegszik körülöttük és bennük az élet. És köszönjük mindazokat, akik szeretik őket, add, hogy helyes és jó, okos döntéseket hozzanak az ő neveltetésükben, és mindent meg tudjanak adni, ami ahhoz szükséges, hogy ezek az életek kibontakozzanak, de világosan látjuk a korlátainkat is, hogy mi nincs a kezünkbe, és mi az, amit tőled várunk, a gondviselésedet, a te szeretetedet, a te megváltásodat, a te hívó és megszentelő szavadat. Így kérünk téged most az ő életükre, hallgass meg a mi imádságunkat, pecsételd el őket ebben a sákramentummal, ígéreted szerint magadnak. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nekik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, egykor részesei az örök üdvösségnek. Éppen a 369. dicséretünket keressük ki és énekeljük. Ébredj bizonságtévő lélek. Ja, bocsánat, akkor rosszul mondtam. Na, melyik az ébredj bizonságtévő? Mennyi? Nem az. Jó, egy számot kérnék szépen, mert nem hallottam. Jó, rendben van. Azt a 396-ost kérem, igen. Hát megcseréltük, 69, igen. Jó, 396, ébredj bizonyságtévő lélek, bocsánat. Thank you.
ébredj bizonyság téből élek. A bár falakra őrök álljanak, íg mátran szólnak, harcra készen. Ha éborul le, vagy ha kél a nap, ívásuk zengen, messze szerte szét, az Úrhoz nyújtve népek seregét. Ó, bárha lángok fellobognak, ébrendeből sok nemzet fény.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, az Efézusi Levél második része, 19-22-ig terjedő versekben.
Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelének második részéből a 19-22. Verse következőképpen szól. Ezért tehát nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. És ő benne ti is együtt épültök, az Isten hajlékával, a lélek által. Ez az Istennek igéje.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk ma a templomba, te igéd körül. Köszönjük, hogy ezt megint olyan sokféle módon megtapasztaljuk. Minden érzék szervünkkel, fülünkkel, szemünkkel megízlelhetjük, megtapinthatjuk. Hadd könyörögjünk azért, hogy egészen mélyen a szívünkben is átéljük azt, hogy te kegyelmes és szerető édesatyánk vagy, és hogy mindenkit, akit te megszólítasz, egy közösségbe, a te népedbe hívsz. És köszönjük, hogy amikor itt vagyunk, mint a te néped, akkor téged dicsőítünk, magasztalunk. És ebben a dicsőítésben felemelkedik a lelkünk, és nem csak a mindennapokból egy rövid kis időre, hanem az egész életünket emeli, szándékaink tisztaságát, gondolatainknak világosságát kapjuk a te imádatodban, mert erre van szükségünk mindnyájunknak. Azokban a napokban, amikor sok küzdelem van, akkor az élet nem könnyű, hanem egyre inkább bonyolódik és nehéz, szent lelkednek, tiszta fényei és igédnek világos szava vezessen bennünket. Így áld meg a szólót és a hallgatót, és cselekedd meg azt a csodát, hogy a régi betűk megelevenedve itt és most személyre szóló üzenetté legyenek. Így hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és kérem szépen a gyermekeket, hogy jöjjenek ide hozzám. Gyertek csak, ha kevesen vannak, mert mennek táborba, de azért egy-kettő van. No, gyertek, tyürkék, gyertek. Te is gyere, fiacskám, gyönyörűségem, mert el ne szökjetek nekem. Gyere ide. Ne féljél föl. Jó van. Úgy. Na. Akkor most köszönünk egy rendeset, jó? Áldás, békesség. Nagyon miávus volt. Na még egyszer. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Világos, világos. Kicsit militánsabban ezt a békességet. Na, kérem szépen, csak egy egészen rövid történetet mesélek nektek. Gyere. Ez egy éjszakai történet, és egy kicsit borzongtatós történet, de azért nem olyan szörnyűséges. Éjjelon. Hát mondjuk, hogy a sötét van, egy óra környékén ülök a szobám, ilyen melegben úgyse tud az ember aludni, és írtam a dolgaimat, és persze csak hallom az ablakon kopognak. Éjjel egykor. Na? Kinézek, itt csak így a résen, azért óvatosan mondom, nem látok senkit. Megint írok tovább, és megint. Din-dun-dun. Úgy mondom, ennek felesett tréfa. Gyorsan kirohantam az ajtón, na mondom, most elkapom. És mi volt ott? Senki. Na akkor az ember mire gondol ilyenkor? Kopognak az ablakon, és nem lát senkit. Hát kezdni a hátát, futkosni a hideg, nem? Hát mondom, most akkor jó lesz, ha itt majd figyelek, megint csak kopognak, de most már óvatos voltam. Ott lekapcsoltam a villanyt, abban maradt a kopogás. Hőkapcsoltam egyszer csak megint, bim-bum. Aztán lassan, hogy az embernek ilyenkor gondolkodni is kell. Egyszer csak láttam ott, mint egy kis pötty neki ment volna az ablaknak. Hát kik kopogtak az ablakon éjszaka a fénybe? Bogarak. Jó nagy bogarak, ilyen nagy testű, kemény bogarak. Úgyhogy kicsit azért úgy kiegyenesedett a lélegzésem, ugye? És akkor hát a bogarak. Hát akkor mondtam, jó van, szervusztok bogarak, úgyse engednek be benneteket. De azért elgondolkodtam valamint, hogy hogyan is van ez, hogy az ember él ebben a világban, és szeretne egy világos, tiszta országba bejutni, ugye? Melyik az az ország? A mennyország. Úgyhogy a bogarak kopogunk az ablakon. És akkor mi van? Belülről kiszól egy hang, hogy na söprés? Ha nem, mi történik? Kinyitják az ablakot. Tehát ahogy én nem nyitottam ki a bogaraknak, az Úristen kinyitja nekünk az ablakot. Ugye? Ez a legfontosabb. Tudjuk azt, hogy nyitva van az ablak. Nyitva van az ajtó. Be lehet menni. Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok az ajtó. És ha kopogunk, akkor ő mit csinál? Kinyitja, nem csak az ajtót, az ő szívét nyitja ki, és azt mondta, hogy gyertek be hozzám, legyetek nálam. Hát jól jegyezd meg, hogy kinyitja nekünk az ajtót, már nyitva is van, mert ő az ajtó. Lehet érdemes kopogni, jó? Köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. Na, hát, nagyon gyengécska volt. Ja, Zsuzsa néni, nem mentek el vele? Zsuzsa nénivel nem mentek? Nyugodtan, bátran menjetek, ha akartok. Ja, oda mentek, jó. A 176. dicséretet énekeljük, Szent, Szent, Szent a seregeknek Ura. Istennek igéjét olvasom az Efézusi Levél 3. részéből, verse 13 verset, a gyülekezet ülve hallgassa Isten igéjét. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam, ha elolvastátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által, hogy tudnélik a pogányok örökös társaink. Velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent közt a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadutunk, bizodalommal a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csükkedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség az. Kedves testvérek! Az Efézusi levélben járunk, és csak egészen röviden egy-két mondatot erről, hogy már minden valószínűség szerint ugye fogságból írta, utal is rá többször is, és hát nagy valószínűséggel a római fogságban született ez a levél, amelynek a fő témája az Isten kegyelmének gazdagsága, amely szerint az üdvösség nem csak a választott népé, hanem minden emberé, a pogányoké is, akiket szintén elhívott a Úr Jézus Krisztus által az örök végzése szerint, mondja Pál. És ezért mondja így kezdve, hogy ezért az evangéliumért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja. Ezért az evangéliumért megvádolták a saját honfitársai, és fogságba is került, és várja Rómába, hogy megjelenjek majd vádolói, és akkor a császár elé kerül az ő ügye. Azt tudjuk, hogy ez egy viszonylag könnyebb fogság, egy házi őrizet volt, de azért képzeljük el azt, hogy ez úgy nézett ki, hogy egy láncon volt az egyik keze legalábbis, az meg egy légionáriushoz volt erősítve, napból 24 órát így éltek egymás mellett, egy ilyen láncra fűzve, hogy ez milyen hosszú volt, nem tudom, nyilván valami reális mértékű dolog volt, Minden esetre beleképzeltem, majd milyen lehet ez a, mint a láncra fűzött kutya, úgy kell élni. Persze az akkori börtön viszonyokhoz képest ez a túlélést jelentette azért. Tehát az egyik kezében a Biblia, vagy az írások vannak, a másik keze pedig oda van bilincselve valakihez. Ez a kép mégis nagyon beszédesen megszólalt bennem, kicsit talán egy kitérő is, de megéri ezt végig gondolni. Sokan élik meg így az emberi kapcsolataikat, ugye, hogy kényszer helyzetként, mint egy házi őrizetben egymáshoz láncolva. Milyen beszédes ez a kép. Ugye, férfeleség, szülő-gyermek, munkaadó és munkavállaló. De hát abban a korban ez még erősebb volt, hiszen ott voltak a szabadok és a rabszolgák, akik ugye a rabszolgák nyilván elsősorban a tartóik láncain éltek. Ugye? Megrendítő ez a kép. Minden emberi kapcsolat kötődésen alapszik, hát különben nem működne. És azután egyszer csak megjelenik a valami más benne, és a kötődésből lánc lesz. Pál az Isten ügyéért kerül láncra, ő egészen fantasztikus módon soha nem siránkozott, hogy jaj, de szörnyű ez a börtön, ilyet nem olvasunk tőle, pedig nem egyszer jutott ilyen nyomorúságba, hanem van egy különleges nézőpontja, és azt mondja, hogy Krisztusért vagyok fogoly, értetek pogányokért. Ez egy halatlan mondat. Nem azt mondja, hogy miattatok vagyok fogoly, hanem azt mondja, hogy értetek. Nem Nérónak vagyok a fogja, hanem az Úré. És talán ebben a gondolatkörben valamit le lehet szűrni, hogy a miattad az a lánc, az érted, az meg a kötődés. Ugye szívesen vállalom a terheket, még a megkötöttséget is. Ugye Pál egyedül Krisztus Jézus fogja, ahonnan senki ki nem ragadja. Ugye ezt végig gondol, vagy a hívő embereknek is vannak kötöttségei, de ezek ne legyenek láncok, mert aki a Krisztus fogja, akit megragadott a Krisztus, az nem lesz másnak a fogja. Az elmúlt évtizedek nagy példái, sok olyan nagyszerű embert ismerhettünk meg, akik sok minden átmentek börtönön, üldözésen, különösen a határon túli atyafiak hihetetlen szenvedéseken, és végig vitték úgy, hogy nem voltak foglyok. Az Úrért voltak ugyan a Krisztus foglyai, de nem Sztáliné meg a többié. Megdöbbentően erős az ő bizonyságtételük. Tehát gondoljunk át ezt, és figyeljünk az apostol hitére, belső tartására, milyen nagy különbség van a két nagy lehetőség között, hogy sajnálom magam, és milyen borzasztó áldozat vagyok, ugye? Vagy pedig azt mondom, hogy szenvedek egy jó ügyért, de ebben győztes vagyok. Úgy, tehát miért is szenved Pál? Mi is ez az ügy? Ugye a nagy titok mondja, amelyet kijelentett neki az Isten, ez pedig az, amit már mondottunk is, ugye, hogy az Isten kegyelme és szeretete, szabadítása mindenkié. És mondja Pál, hogy a pogányoké is, előtt, ami nem vagytok már többé jövevények és zsellérek. Hát mit jelentett? Miért volt ez akkora dolog? Ugye ma már tele van a világ ezekkel a jogokkal és egyebekkel, hogy miért üldözték azt, aki ilyeneket mondott. De egy pillanatra figyelni érdemes arra, hogy mit gondoltak egymásról a népek és kultúrák, csak ilyen nagy vonalakban, ugye elég sok ilyen idézetet össze lehetne szedni, ugye például ahogyan az Isten népe a úgynevezett pogányokról beszél, ugye, akiket az Isten úgyis elpusztít. Annyi nekik, ugye? Mit is mond, még Jézus is használja, nyilván persze célzatosan, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni, mondja a kánaáni szirofönciai asszonynak, ugye? A kutyák maximum rabszolgák lehetnek. Ugye a görög szemében mindenki más barbár volt, föl is jegyzi valamelyik késői görög filozófus, hogy ahhoz, hogy a világot megértse bárki a görögökön kívül, az kell egy görög, aki elmagyarázza, mert nincs annyi eszük, hogy ezt megértsék, ugye? A római meg volt róla győződve, hogy felsőbbrendű, ugye? A Pax Romana, az mindenki alig várja már, hogy hozzák Róma békéjét, ugye? Vannak ilyen népek a világban, hogy azt hiszik, hogy amikor ők megjelennek, a légióik, akkor mindenki boldogan várja, mert ez egy felsőbbrendű kultúra vagy civilizáció. De hát aztán a nagy közbevetettés, ugye a szabad és a pogány, illetve a rabszolga, hát ugye beszélő szerszámnak tekintik. Ugye micsoda szörnyű megkülönböztetés. Tehát ebben a világban nem álmodtak erről, nem is gondolhattak ilyet, hogy az élő Isten imádásában egyek lehetnek, egy test, egy lélek, egy szellem, ugye, egy a keresztség, mondja Pál. És belerobban ez a mondat, ugye, ezekben a bevájódott és bejáratott rendbe, ugye, hogy örökös társaink vagytok, mondja, velünk egy test, velünk együtt részesek az ígéretben, a Krisztus Jézus evangéliuma által. Ugye, ez tulajdonképpen a nagy misztérium, mondja Pál, a nagy titok. Olyan volt ez az üzenet, hogy bocsánat, egy ilyen erős képet aztán, mint egy teli talál, amikor a bomba telibe vág egy épületen, az azt jelenti, hogy abba tovább már nem lehet lakni, újra kell építeni. Amikor ez az üzenet igazán megszólal a birodalomban, akkor annak elkezdődött a lebontása, és elkezdődött valami másnak az építése. Ez az új épület a páli gondolkodásban elsősorban az egyház, a Krisztus teste. A régiben, a régi életben, épületben már nem lehet lakni ezt. Ez az üzenet egyszerűen szétvágta, szétverte, és valahányszor elemi erővel megszólal azóta is, ott mindig újat kell építeni, a régi lakhatatlanná válik, az üzenetet meg telibe talál. Pár tudta, hogy ez az üzenet világra szóló, és azt is tudta, hogy ez nem ő, és nem a kortársai gondolkodásában ott volt benne, ez egyszerűen nem fért bele, vannak határai a gondolkodásunknak, ezt nem tudták elgondolni. Hát hogyan is lehetne? Még a legjobbak se, a legnagyobb nevek se tudták ezt elgondolni, hogy létezhet az, hogy mindnyájan egyek vagyunk és testvérek vagyunk, és csak úgy lehetett ezt megérteni, vagy elgondolni, hogy az Isten új világot nyitott meg a Krisztusban. Ezért mondja azt Pál, hogy ő kijelentésével ismertette meg velem a titkot. Tehát ezt látni kell, és ez egy másik aláhúzandó gondolat, hogy az igazán fontos dolgokat az életben, és egyáltalán, amik megváltoztatják a dolgokat, azokat az ige által, az Isten kijelentése által értjük meg. És ez Pál nagyon is alázatossá tette, tudta, hogy nekem minden szent között a legkisebbnek. Miért mondja ezt? Mert üldözte a kereszténységet. Tehát, hogy annyira nem tudott másképpen gondolkodni, ezt mondta, hogy ki kell őket írtani. Ugye nekem az adott a kegyelem, mondja. És fölismeri Pál ezt, hogy ez valami rendkívüli dolog. Ez egy üsztörténeti esemény, amit én itt most mondok és hirdetek, és nem azt, hogy én milyen nagy ember vagyok, hanem azt, hogy ekkora ügyben az Isten titkának a kijelentésében kulcsfontosságú szerepet kaptam, ugye? És ez megrendíti ez a feladat, és ezt teszi ez az alázat alkalmassá arra, hogy hirdesse a Krisztus mérhetetlen gazdagságát a pogányok között. Sőt, azt mondja, ugye, hogy a mennyei fejedelemségek és hatalmaságok előtt vagy hirdettetik ez a dolog. Azt jelenti, hogy az egész szellemi lét, szellemi világ az ő ige hirdetése által veszi tudomásul azt, hogy itt miről van szó, mekkora ügyről van szó. Ugye nagyon ha kicsit beleégjük magunkat Pál helyzetébe, akkor az tényleg egy megrendítő pillanata az ő életének. Miközben börtönben van, láncon van. Ezt mindig lássuk, ne felejtsük el. De mit jelent ez nekünk tehát? Ugye ez a mi kincsünk, örökségünk és szolgálatunk. De azt jelenti, hogy Krisztusban mindig újra kell építeni a gyülekezetet, az egyházat, és körülöttünk a világot. Azért, mert mi is örökös társak vagyunk. És ez mindig, ha komolyan vesszük, akkor telibe talál, és a régi egyszer csak lakhatatlanná válik, és elkezdjük építeni az újat, az Istentől megáldottat. Pál, akit ugye láncra verve teszi ezt, és építi, azt mondja, hogy ő benne, tudni, Krisztusban van bátorságunk és szabadultunk, bizodalom, a benne való hitált, tudni, hogy az Atyához, az Istenhez való menetelre. Tehát kilépni a régi világból, és elkezdeni egy újat, egy ennyire szétesett, ennyire szétvert világban, mindenki próbálja tartani ugye valahogy az életét, és hogy ne dőljön szét, erre jön az üzenet, hogy de egyek vagyunk, a Krisztus népe vagyunk, és bátorság és szabadság adatik azoknak, akik rámernek lépni erre az útra, és nem foglalkoznak sem a rómaiakkal, sem a zsidókkal, sem a görögökkel, sem a barbárokkal, az ellenvetésekkel, ugye, hanem kezet nyújtanak egymásnak, és a Krisztus nevében építik a közösséget, építik az Isten anyaszent egyházát. Erre hív bennünket ez az íge. De szükségünk van erre a biztatásra, és itt belekapcsolódnék, itt befejezésül ugye az évnek a szlogenjére, amikor eldöntöttük, hogy az új utak évében vagyunk, és újra éppen ezért még inkább a kijelentésre kell figyelnünk, és aszerint cselekednünk bátran, aszerint szólnunk bátran és reménységben. Isten ebben erősítsen meg bennünket, nagy feladataink vannak, ne féljünk attól, hogy valamit elkezdjünk építeni, hogy valami új kezdődik a személyes életünkben, akár közösségi életünkben, és reménység szerint körülöttünk is az életekben elkezd megváltozni. Ebben járjunk élen, bátran és határozottan. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Keressük ki a 204. énekünket, és énekeljük annak 4 versét. Mindjárt gyorsan ellenőrzöm, igen. A boldog mondások első 4 verse. Boldogok, akik lelki szegények. Téged, Úristen, dallamára. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogy ezt elünkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. versében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Magunk megvizsgálása bűnbánatban történik, hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked azt, hogy lehetővé teszed azt, hogy kimondassanak dolgok, amiket magunk előtt is eltakartunk. Megköszönjük neked azt, hogy nem sújtottál le bennünket, hanem azt akarod, hogy szembesüljünk a te igédnek tükörével, és megértsük azt, hogy milyen nyomorúságban tudjuk sokszor tengetni napjainkat. Megvalljuk most neked azt, hogy bizony mennyi gonosz gondolat tud bennünk lapulni, és milyen fürgén elő tudnak ezek jönni. Mennyi gonosz kívánság. Megvalljuk neked a szavainkat is, amelyeket útjára bocsátunk, és azok elvégzik a maguk romboló, pusztító, fájdalmas munkáját, holott mondhatnánk egészen más szavakat is. Megvalljuk neked azt, amikor megtettük azt, amit nem kellett volna, és megvalljuk neked azt, hogy sokkal több van a rovásunkon annak tekintetében, amiket pedig folyamatosan elmulasztunk egymás felé, mindenki felé. Hadd könyörögjünk most azért is, hogy kiváltképpen meg tudjuk magunkban fogalmazni, és ki tudjuk mondani előtted azt, ami leginkább nyomaszt, ami az egész lelket, az egész életet tudja tönkretenni, megfertőzni, és elédbe vinni, és könyörögni azért, hogy vedd el azt, és tisztítsd meg mi szívünket és bensőnket, te kegyelmeddel, és úgy tudjunk élni ezzel a sákramentummal, hogy közben megtapasztaljuk ezt, hogy az Úr Jézus áldozatáért te bennünket igaznak, tisztának, szentnek nyilvánítasz, gyermekeidként szeretsz bennünket, és innen vesszük az erőt a fogadalomhoz, a tovább lépéshez. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket ebben az úrvacsorázásban. Most pedig együtt mondjuk el közös imádságunkat, magunkat megalázva eképpen. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a mi bűneinket, hitünket a keresztelőkor, most az Szentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre lelkiismeretesen válaszoljatok. Az első így hangzik, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneitek megbocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akik magukat előkészítették az úrvacsorával való élésre, járuljanak az úrasztalához. Közben keressük ki a 206-os énekünket, és énekeljük az úrvacsora alatt. Én, Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják. A 213-ast, azt, hogy mindenható Úristen, mi bűnös emberek, ezt is ismerjük, és hogyha közben az orgona elhalkul, mert a kántor úr is lejön úrvacsorázni, akkor nem hagyjuk abba az éneket, hanem énekelünk, hogyha énekkar büszkén énekel. Majd köszönöm.
keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Értek, testvéreim, adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmét, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a szent sákramentumban, és hirdetted közöttünk megváltó Urunk érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei ebben a világban. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, hirdetem, jövő héten bibliaórán presbiteri gyűlés van kedden, aztán ugye baba-mama kör, azt már elfelejtettem, mint az most még járna, jó. Nyugdíjas bibliaóra természetesen van, a csütörtök reggeli bibliaórát most szüneteltetjük a táborok miatt, gyülekezeti foci a BMT műfüves fáján van pénteken. Hirdettem azt, hogy a mai Isten tiszteleten Sasvári Lászlóné testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát, és szeretném elmondani, hogy a kántori szolgálatot pedig Jancsovics Antal testvérünk, akit megismerhetünk, nyugdíjasként vállalta, hogy eljön hozzánk Krisztdíjas karnagy, kinyomtattam a dolgait az internetről, de most nem fogom felolvasni, valószínű, hogy ő sem igényli, de belőle lehet tájékozódni, a betetszenek ütni a neten, hogy mi mindent csinált eddig élete folyamán, és szeretettel köszöntjük, és remélem, hogy itthon érzi magát, és reményeink szerint akkor hosszú távon megoldódik a mi problémánk. Hirdetem azt, hogy a mai Isten tiszteleten a keresztségben részesültek Bozai Koppány és Bozai Gyula, Cuda Radlian és Bozai Gyula gyermekei, valamint Gyarmati Róza Milla, Pál Emese Dóra és Gyarmati Szabolcs Miklós gyermeke. Nagy örömmel köszöntjük őket, és mindig is ők itthon vannak mi nálunk. Hirdettem a következőt, igen, ezt már a honlap úr fogja hirdetni, úgyhogy többit átadom neki.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és várjuk őket máskor is. Tehát kedden a Biblia óra után lesz presbiteri gyűlés. Havonta egyszer tartunk ima közösséget a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskoláért, ez utoljára ugye múlt héten volt. Kérjük, hogy mindenkinek rendszeres legyen ima témája az iskola ügye, illetve írjuk be a naptárunkba, hogy ha Isten is segít minket, akkor szeptember 2-án 16 órakor lesz az évnyitó. Csütörtökön az iskolához kapcsolódóan az Erste Bank bútor adományát elszállítottuk az iskolába, a koordinátor Szalontai Károly testvérünk volt, és köszönjük azoknak a segítségét, akik részt vettek ebbe, hatékony csapat volt. Nyáron szakaszonként az iskola kerítését szeretnénk lefesteni, Ábrám Angélánál lehet jelentkezni, most éppen nincs itt, mert a táborra készülnek. Ami tehát ezen a héten lesz Mátraházán, a gyülekezés pedig a templomnál tudomásom szerint délben lesz. Aki nem tudta, az siessen akkor a holmiáért. A gyülekezeti nyári tábor július 23-a és 28-a között lesz Berekfürdőn. Jelentkezni Pap Tamásnál lehet, Tamás ott van hátul, és van még 2 darab szabad szobánk, úgyhogy külön elég szépen megtöltjük a konferenciaközpontot. Szeptember 22-ére is be lehet írni a gyülekezeti túrát a Szalai Zsuzsa szervezésébe. Rosszul halló testvéreink kezdeményezték a hangszórók cseréjét, megvannak az új hangszórók, és Nagy László testvérem Szabados Lacival optimalizálja a hangzást, úgyhogy hozzájuk lehet menni, hogy melyik volt a múlt vasárnapi jobb, vagy a mostani, aki itt volt mind a kettőn. És a szokásos programjaink is megvannak, ezek közül kiemelném, hogy gyülekezeti póló még mindig kapható, ebbe az időszakba célszerű pólóba járni, és örültem, hogy úrvacsora közben is itten láttam néhány pólót. Annak még jobban örültem, mikor a piacon találkoztam olyanokkal, akiknek szintén ott volt a pólójuk. Úgyhogy jó egészséget, meg nyaralást mindenkinek!
Befejezésül a 150. zsoltárunkat énekeljük, dicsérjétek az Urat!
Thank you.
Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.